Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Már ma is óriási tanárhiány van, körülbelül 12 ezer tanár hiányzik a közoktatásból Magyarországon a pedagógusok szakszervezetének szakmai becslése szerint, és ez a következő években csak romlani fog. Évről évre körülbelül 5000-6000 tanárral lesz kevesebb a becslések szerint, mert nagyon elöregedett a szakma, és sokan mennek nyugdíjba, de nagyon kevesen csatlakoznak. Nagyon rossz a tanárok helyzete, keveset keresnek, rettentően túlterheltek, és ez meg is látszik az eredményekben is, a kimeneti mutatói a közoktatás rendszerének egyre rosszabbak. Erről beszélgettem Totyik Tamással, a pedagógusok szakszervezetének alelnökével. Itt van velem Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke. Köszönöm szépen, Tamás, hogy vállaltad ezt a beszélgetést.
Én köszönöm szépen a megtisztelő meghívást.
Alapvetően arról szeretnélek faggatni, hogy hogyan alakul a magyar pedagógusoknak a létszáma, helyzete, jövője, és ez milyen hatással van az oktatási rendszerünkre. Ugye az egyik hír, ami a napokban bejárta a magyar internetet, az az volt, hogy a magyar, nincsen egy oktatási minisztérium, de van ugye az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és hát ugye eleve az is egy probléma, hogy az oktatási rendszer az legalább 3 minisztériumhoz tartozik, de hogy nem voltak hajlandók megmondani, hogy hány pedagógus kezdte ebben az évben a tanítás, meg egyáltalán nem látunk tisztán az adatokkal kapcsolatosan, és Szél Bernadett parlamenti képviselő el is kezdte perelni a minisztériumból ezeket az adatokat. Szerintem kezdjük azzal, nagyon az elején, hogy alapvetően kihez tartozik ma az oktatás ebben a kormányzatban, és miért mondják azt, hogy nincsenek adataik?
Hát adataik vannak, csak szanasz szét van szakítva, nincs egy rendszerbe foglalva, illetve amikor összerakjuk ezeket, akkor ezeket zsinórba cáfolják, és nem hajlandók egységes rendszerként kezelni a közoktatást. Egyébként 3 minisztériumhoz van szétszakítva tulajdonképpen a közoktatás rendszere, de ha nagyon úgy vesszük, akkor még a minisztériumokon belül is más-más ágazati államtitkárokhoz tartoznak a közoktatás rendszerei. Ugye az óvoda az a belügyminisztériumhoz tartozik, mivel önkormányzati intézmény. Az általános iskolák és a gimnáziumok, illetve a szakgimnáziumoknak egy jelentős része az az EMMI-hez tartozik, és az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartozik a szakképzés egy külön ágazattal, és egy külön ágazattal tartozik a felsőoktatás egy másik államtitkársághoz. És ezek az adatok soha nem találkoznak, egyedül a költségvetési tételeknél lehet összevető és közös adatokat találni ezekből.
Tehát akkor egyrészt nem csak az a probléma, hogy nincs oktatási minisztérium, hanem az is, hogy az egész oktatási rendszer szét van szabdalva a kormányzat különböző részein.
Így van, és ráadásul ugye sem próbálja őket szembe is állítani. Egy klasszikus példát hagyd mondjuk erre, egy bölcsödeibe, tehát nagyon sok helyen a bölcsöde és az óvoda egy intézménybe tartozik. A bölcsödék a szociális minisztériumhoz, vagy a szociális államtitkársághoz tartoznak, és 80 ezer forinttal többet kapnak a bölcsödei dolgozók, mint az óvodai dolgozók, nem nagy különbséggel végzett munkáért.
És ugye akkor a másik probléma, hogy hát akkor a minisztériumok a kormányzat felől nem jönnek megbízható adatok, de én láttalak téged, hallgattalak téged prezentációkat tartani, amiben te használtál adatokat arról is, hogy hány pedagógus fog nyugdíjba menni, arról is, hogy hány pedagógus kezdi meg a munkáját, arról is, hogy hány pedagógus növendékezdett el tanulni tulajdonképpen, hányan végeznek ténylegesen. Tehát akkor mégiscsak vannak adatok, neked honnan vannak megbízható adataid?
Hát egyrészt van, amit adatokat szedünk a pedagógus létszámról, az az országos kompetencia mérésnek van egy intézményvezetői kérdőíve, és hát ismerőseink és barátaink ezt előszeretettel használják adatszolgáltatásra, és ezekből olyan adatokat nyertünk, amitől mi is megdöbbentünk és megijedtünk. Ez az egyik, a másik pedig a KSH. Hát reméljük, hogy Vukovics Gabrielát nem fogják leváltani, míg ez a kormány van, mert azért még valamennyi adatot szolgáltatnak, és látszik belőle bizonyos tendencia és trend. Hát bízunk benne, hogy ezeket nem hamisítják meg, illetve hát az OECD-nek is ezeket az adatokat adják ki, tehát ezek alapján nagyon nehezen, de össze lehet hozni egy átlátható adatbázist.
És akkor menjünk bele a lényegi kérdésekbe. Ugye az egyik vita az arról szól, hogy van-e, lesz-e pedagógus hiány Magyarországon. Neked erre vannak adataid. Van pedagógus hiány, vagy lesz pedagógus hiány?
Hát van pedagógus hiány, a mi számításaink szerint 12 ezer, és lesz, katasztrofális lesz. A következő 5 évben 22 ezerrel több ember fog nyugdíjba menni, mint amennyien várhatóan pályára állnak.
Én, Tamás, azt javaslom, lassuljunk le egy kicsit, mert aki hallgatja ezt a podcastet, az nem ismeri annyira a makroszámait az oktatási rendszernek, mint te. Ugye, amikor azt mondod, hogy 12 ezer körüli pedagógus hiányzik ma, mekkora a pedagógusok teljes száma? Tehát mihez képes kell elképzeljük ezt a 12 ezer hiányzó pedagógust?
A pedagógus szakmának a teljes adata az nagyjából 200 ezer, 205 ezer fő körül van, de ebben benne vannak a művészeti iskolások, benne vannak a pedagógiai szakszolgálatosok, és benne vannak, ami bennünket igazán érdekel, az óvoda, általános iskola és középiskola. Uh-huh. Ha mi ezt a három ágat emeljük ki, mert a közoktatásnak ez a három ága az alapja, akkor azt látjuk, hogy 146 ezer pedagógus van 2021. szeptember 1-e körül. Ez még rosszabb lesz feltehetően, mert nagyon magas volt az elvándorlás.
Világos. Akkor az első dolog, amit le kell szögezzünk, hogy egy körülbelül 140 ezeres pedagógus létszámhoz képest egy körülbelül 12 ezeres hiányról beszélsz.
Így van, de szeretném hangsúlyozni, ez csak az óvoda, általános iskola és a középiskola, mert a minisztérium hajlamos összemosni ezeket az adatokat, és egy ilyen nagy kalapba a technikai alkalmazottaktól kezdve mindenkit bele.
Világos.
Sefer, hogy ennyi. De nekünk a szakmai munkát végző az igazán érdekes. A 12 ezer fő hiány pedig úgy jön ki, hogy megnézzük az országos kompetenciamérés során, hogy az intézményvezetők nyilatkoztak arról, hogy hány olyan betöltetlen állásuk van, amit pedagógusan nem láttak el, hány olyan állás van, amit érettségivel rendelkező, csak érettségivel rendelkező, oktatói munkát végző fiatal van, és hány olyan álláshely van, amit nem szakjának megfelelő pedagógusok végeznek, illetve ehhez hozzávettük azt is, hogy mennyi azoknak a pedagógusoknak a létszám, akik nyugdíjasként vissza vannak foglalkoztatva. És akkor ez alapján kiszámoltuk, hogy 12 ezer fő hiányzik, az általános iskolákból egy 9400 fő hiányzik, főállású pedagógus, szeretném hangsúlyozni, és az óvodákból hiányzik egy olyan 3000-3400 fő pedagógus létszám. Tehát ez a működőképesség határán van. És mi sem bizonyítja jobban, hogy nagyon nagy gond van, hogy most már a feladatok ellátásához képesítés nélküli pedagógusokat is alkalmaznak. Mikor a kormány átvette 2010-ben, akkor 91 képesítés nélküli pedagógus tanított. 2019-ben, amikor az utolsó kompetencia mérés volt, aminek az értékelését láttuk, 900 fölé emelkedett ez a létszám, tehát megtízszereződött a képesítés nélkülieknek a száma. A saját szakjukat nem tanító pedagógusok száma is megháromszorozódott, tehát ez egy iszonyatosan nagy humán erőforrás hiányal vagy deficittel küzd jelenleg az oktatási rendszer, és ehhez jön majd még, amit előbb beszéltünk, a nyugdíjba vonulók és a pályára állók közötti hatalmas nagy különbség. Tehát itt, ha úgy gondolom, ha a kormány nem fog komolyabb lépést tenni az oktatásnak a finanszírozásának kérdésébe, akkor teljesen búcsút mondhatunk egy versenyképes tudástőkével rendelkező közoktatásnak. Szerintem az 50-es évek latin-amerikai oktatási modellje fog megjelenni Magyarországon.
Jó, tehát akkor az első dolog, hogy ezek elég kemény számok, ezek konkrét intézményvezetőktől kapott konkrét számok, amelyek jelzik, hogy ennyi ma a hiány, 140 ezerhez képest 12 ezer. A másik, amiről szoktál beszélni, az egy előrejelzés a következő 5 évben, és hogyha jól emlékszem, ezt pedig úgy szoktad számolni, hogy hányan fognak nyugdíjba menni a pedagógusok közül, és hány bejövő tanárra számíthatunk a rendszerben.
Így van. Ezeket a Kierstadt adatokból az oktatási hivatal mindig közölni szokta, és hogy elrémisszem a hallgatókat. 2017-ben 9100 valamilyen pedagógus képzésre felvett hallgató van. Ha a tendenciákat figyeljük, akkor ebből a 9000 főből 2022-ben, ugye már 5 éves képzést, ha veszünk alapul, a döntő többség a hallgatóknak 5 éves, akkor az eddigi tendenciák alapján 2000 fő lesz az, aki várhatóan pályára áll, de le fog menni, 2020-ban 6400 fő volt, akit felvettek, és 5 évvel később, 65 évvel nyugdíjba vonulóknak a száma 7200, és várhatóan a pályán maradtaknak a száma a 6400-ból, ha az eddigi tendenciát fogjuk követni, az 1600 fő. Tehát egy 5600 fős különbség lesz például 2025-ben a nyugdíjba vonulók és a pályára állók között.
Sok számot mondtál, akkor próbáljuk leszögezni a lényegét. Tehát nagyjából egy ilyen 7000 körüli ember megy nyugdíjba ebből a rendszerből évente, és nagyjából várhatóan egy ilyen 1500 körüli ember fog bejönni ebbe a rendszerbe.
Így van. Tehát
évente.
Évente.
Tehát így minden van. Évben egy 6000 körüli hiány prognosztizálható nagyságrendileg.
Nagyságrendileg, igen, 5 és 6000 között.
Most arról is drámai számokat szoktál mondani, hogy ahhoz képest, hogy hányan jelentkeznek, tehát már az is csökken, hogy hányan jelentkeznek tanári szakra, és ahhoz képest meg annak csak egy töredéke fejezi be egyáltalán, és ráadásul akik befejezik, azok sem mind mennek el pedagógusnak. Tehát itt három drámai folyamat is van.
Azt azért szögezzük le, hogy a tanárképzésben a legalacsonyabb a lemorzsolódási arány. A nagyon nagy törés a diploma megszerzése után a pályára állók száma, illetve az első 2 évben a pályáról elmenekülteknek a száma. Ez egy nagyon drámai érték.
Akkor mondjuk néhány számot, tehát hányan jelentkeztek, hányat vettek fel tanárképzésbe mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, és hányat vettek fel mostanában?
Jó, nézzünk egy tanárképzéses adatot. Tehát 2013-ban 14 ezer elsőéves hallgatót vettek fel, 2014-ben 15.200-at, 2015-ben is 15.200 körül értéket vettek fel, tavaly 6.400-at, tehát meg több mint megfeleződött ez az érték, illetve idén 7.100-an kezdték meg a pedagógus jelöltséget.
Tehát manapság fele annyi embert vesznek fel tanárképzésre, mint mondjuk egy 5-6 évvel ezelőtt.
Így van, és ami nagyon komoly aggodalmat jelent számunkra, hogy az egyetemeket kiszervezték alapítványi formába, és látszik az, hogy az államilag finanszírozott helyeknek a száma azért csökken azokban az intézményekben, ahol kiszervezték ezt. Ki fog egy tanárképzésért fél évente 4-500 ezer forintot fizetni, ami azt jelenti, hogy ha egy 10 fél évet veszünk, akkor az 4 millió forint. Ennyit a pedagógusok jelöltek, ezzel a jövedelmi viszonnyal nem lesznek hajlandók.
Ami nem térül vissza nekik, mert majd később látni fogjuk a béreiket, ha oda jutunk. Azt mondtad, hogy alacsony a lemorzsolódás. Tehát meg tudsz valami számot mondani, hogy nagyjából mekkora a lemorzsolódás, amíg tanulnak a diákok?
Ha egy lemorzsolódási adatot nézünk, mondjuk 2012-ben 11.200 hallgatót vettek fel. Ugye, ha 5 évet számolunk, akkor 2017-ben 8.300-an végeztek, szereztek pedagógus diplomát. Tehát ez az arány, ez a, azt mondják a felsőoktatásban, nem értek a felsőoktatáshoz, hogy ez egy viszonylag alacsony nem orzsolódási érték.
De azt mondtad, hogy ugye a probléma nem az, hogy nem fejezik be, hanem nagyjából egy olyasmire emlékszem, hogy csak a negyede kezd el egyáltalán tanítani.
Így van, tehát például a 8300-ból pályára állt egy 4500, és mire a minősítő vizsgát tették, ugye ez a pedagógus pályának a második évébe következik be, ebből a 4500-ból 2100 maradt.
Aha, tehát a negyedére csökken az, aki effektíve a pályán marad, ahhoz képest, hogy hányan végeznek.
Így van, és ha meg az egyetemi megkezdéséhez viszonyítjuk, úgy meg az egy hetede.
Egy hetedére. És akkor ezek sem biztos, hogy ott maradnak, mert ezek csak azok, akik 2 év után ott maradnak, de hát utána még további lemorzsolódások következnek.
Így van, hát itt elsősorban a tanárképzés megújítására kellene koncentrálni, hogy itt a fiatalok ott maradjanak a béren kívül, de a bér lenne a legfontosabb. Lágos.
És az, hogy ilyen nagyon sokan mennek nyugdíjba, ugye azt mondtad, hogy a 7000 körüli az évente nyugdíjba menők száma, ez pedig azért van, mert nagyon elidősödött ez a tanári pálya.
Így van, mostani statisztikai adatok alapján 52 év körül van az átlag életkor, 50 évet átlépte, az biztos. És a nők 40 éves nyugdíj, kedvezményes nyugdíjával nagyon sokan el is hagyják a pályát, és nem is nagyon hajlandók visszajönni, tehát nem is várják meg, hogy a 65 évet végig dolgozzák. Annyira magas lett a munkateher, hogy ez már nem vonzó, hanem taszítja a pályáról mind a fiatalokat, mind az idősebb kollégákat.
Na akkor oda erre megyünk majd tovább a munkateher és a bérek irányába, csak akkor összegzésként azt akkor mondjuk el, hogy már ma van nagyságrendileg egy 140-es létszám mellett egy 12.000 körüli hiány, és te azt prognosztizálod, hogy a következő 5 évben egy további 20.000 környékén lesz a nettó csökkenés ebben a rendszerben.
Így van. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a kormány mindig mondja azt, hogy csökken a tanuló létszám, és a csökkenő tanuló létszám következtében kevesebb pedagógusra is van szükség. Csak a kormány elfelejti azt, hogy az ellátandó feladatok nagysága nem változik, mert a csökkenő tanuló létszám csak az osztály létszámok átlagát csökkenti, de magát az osztályoknak a számát nem csökkenti. Tehát mondjuk egy osztályban 22-23 tanuló volt 2010 körül, most meg 20 tanuló van, és az osztályoknak a száma pedig változatlan.
Hát attól még meg kell tartani ugyanazt a fizika órát, hogy kettővel kevesebb diák van benne.
Így van, tehát ők erre hivatkoznak, illetve hát arra a statisztikára is hivatkoznak folyamatosan a pedagógus létszámnál, hogy az egy pedagógusra jutó tanuló létszám az nagyon alacsony. Viszont tudni kell a magyar közoktatás rendszeréről, hogy nagyon sok szociális feladatot átvállal, illetve ellát. Ezek a tanulószobák, napközig, délutáni szabadidő és sporttevékenységek. Ezeknek a számát levesszük, akkor az OECD átlag feletti értéket kapunk. Ugye, mert egy gyereket kétszer is ellátunk, délelőtt egy általános iskolai feladattal, délután pedig a napközibe.
És ezt más országokban nem pedagógusok csinálja?
Nem pedagógusok, sőt, van, ahol abszolút nincsen. Például Romániában nincsen is semmilyen délutáni foglalkozás, lezárult a tanítás, aztán hazamennek. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem ezt tartom megoldásnak, csak a statisztikát kompatibilissé kéne tenni az Európai Unió statisztikai számításokkal, és egységesíteni kellene, hogy valós képet kapjunk.
És még egy dolog van, amit itt szoktál hangsúlyozni, hogy ugye kellenének olyan tanárok, akik a speciális nevelési igényű gyerekekkel foglalkoznak, tehát nem szaktanárok, nem fizikát, matematikát tanítanak, hanem egyéb más módon segítik a diákokat, és az egyik előadásodban hallottam egy olyan számot, hogy amíg az ilyen tanároknak az aránya Magyarországon 200 diákra egy, addig Finnországban 4 diákra egy.
Ezt a 4 diákot ezt úgy kell érteni, hogy 4 ellátandó diákra. Tehát nálunk az a gond, hogy ösztanulói létszámra határozzák meg, tehát a rózsadombi elit iskolába is 200 tanulóra egy pedagógia asszisztens jut, és a hátrányos helyzetben mondjuk Tiszabőn is 200 tanulóra egy pedagógia asszisztens jut. És nem arra, hogy mennyi a hátrányos helyzetű tanuló, mennyi a SN és BTMS tanulóknak a száma. Ugye a finnek nem attól sikeresebbek, hogy az ottani pedagógusok sokkal okosabbak és jobban felkészültek, mint a magyar kollégák. Az biztos, hogy anyagilag sokkal jobban megbecsültek, és sokkal vonzóbb ez a pálya. Például sokkal magasabb arányba mennek pedagógusnak, mint banki alkalmazottnak a jelentkezések során. Tehát ez is mutatja azért, hogy ott anyagilag megbecsülik. De a másik nagyon fontos, hogy ott egy órán 4-5 felnőtt is bent van, egy tanár és 4 pedagógiai asszisztens, aki segíti a pedagógusnak a munkáját. És ott, ahol leszakad egy gyerek, lemarad egy gyerek, mert tanulási zavarokkal rendelkezik, vagy más típusú problémákkal küzd, akkor ott megfogja a kezét, segít és felzárkóztatja őt, vagy a lemaradásába próbálja kompenzálni. Nálunk pedig az integráció úgy történt meg, szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem a mostani kormány bűne, de ezt ugyanúgy folytatja, ez már az előző kormányok bűne is volt, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket összecsukta a középosztály gyerekeivel, és a pedagógusnak azt mondta, hogy lásd el ezt a feladatot. Nem adott hozzá gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust. Hát evidens volt, hogy a felső középosztály gyerekei kimentették a gyermekeiket az iskolából, vagy egyházi iskolába, és erre a mostani kormány nagyon drasztikusan rá is játszik, hogy egyházi iskolákat létesít ott, ahol nagyon magasan halmozott a hátrányos helyzetű gyerekeknek a száma, de ezeknek a gyerekeknek a bejutását nem engedi, elzárja ennek a lehetőségét, és az állami oktatásból maradnak a hátrányos helyzetű gyerekek. Ennek a következménye az is, hogy a szegregált iskoláknak a száma az utolsó 10 évben több mint megkétszereződött, pontosan emiatt az egyházi előretörés következtében. Tehát itt az elitek, a középosztálynak a gyerekei mentik ki, de hát egy hátrányos helyzetű településen a szegények is ugyanúgy ebbe a helyzetbe kerülnek, de aki tudja, ezeket kimentik, az biztos, hogy az egyház iskolában nagyon sok alkalommal meghatározó tényező az, hogy milyen bőrszínű a tanuló, és nem a teljesítménye a nagyon fontos.
Akkor beszéljünk egy kicsit a jövedelmezéséről a tanároknak. Mennyi ma az átlagkereset, és ez hogyan oszlik meg a fiatal pályakezdők és az idősebb tanárok között?
Hát az átlagkereset az olyan 340-360 ezer forint körül van bruttóba. Pályakezdő fiatal, ha csak a bértábláját nézzük, akkor 192 ezer forint, ezt kell kiegészíteni ugye garantált bérminimumra, és erre kap még rá 10% pótlékot, hogy elszakadjon ettől a helyzettől. A nagyon komoly bérfeszültség a jövőbe fog bekövetkezni, amikor 260 ezer forintra fogják a garantált bérminimumot felemelni. Ennek az lesz a következménye, hogy egy 10 éven pályán lévő kollégánk is garantált bérminimumot fog kapni. Tehát ugyanannyit fog kapni, bocsánat, nem lenézve a szakmát, mint egy 17 éves szobafestő tanuló, aki most végzett. Ez azért egy nagyon komoly belső feszültséget okoz a rendszeren belül, és odáig jutottunk, igaz, hogy nem általános a pedagógus szakmában, hogy gyermekét egyedül nevelő anyákról beszélünk, de ha jelenleg egy 10 éve pályán lévő gyermekét egyedül nevelő anya jövedelmi helyzetét nézzük, nettó jövedelmét, akkor a léti minimumot nem éri el a jövedelme. Ilyen a világon sehol nincs, hogy diplomás embereket létminimum alatti szintre taszítsanak. Ez az egyik legnagyobb ok, hogy elmenekülnek a pályáról. Nettó 142 ezer forint egyébként egy pályakezdő fiatalnak a bére, ami egy budapesti albérletre nem elegendő. Ennek is az lett az eredménye, hogy az egyik legnagyobb pedagógus hiánnyal egyébként most Budapest küzd, és a hátrányos helyzetű régiók a másik olyan hely, ahol komoly pedagógus hiány van. De most már az elit rózsadombi iskolákban is pedagógus hiány van, tehát nem lehet ezeket meghatározni. Sőt, Kaposvár belvárosában tudunk olyan iskoláról, hogy 300 tanuló van az egész iskolában, 150 valahány felső tagozatos van, és 6 felső tagozatos tanár látja el a feladatot, és 8 osztály van. Tehát most már az utazó pedagógusokkal együtt végzik ezeket a munkákat, tehát nincs annyi főállású pedagógus, mint ahány osztály van, és ez a tendencia, ez meg fog jelenni, és ez egy hatalmas nagy minőségi romlás fog eredményezni a közoktatásban.
Említetted ezt az utazó pedagógust. Ez ugye, ha jól értem, azt jelenti, hogy egy tanár rohangál adott esetben kocsival különböző települések között, és ott tanít, ez nekem borzalmasan hangzik, és iszonyatosan hatékonytalannak, és nagyon nagy visszalépésnek.
De azt kell eldönteni, hogy most szakos ellátottságot tudunk biztosítani, és ezzel még megoldható, vagy a képesítés nélküli tanárokkal látjuk el ezt a feladatot. Van egy harmadik út is, hogy bezárjuk az iskolákat, a kis településeken lévő iskolákat. Ez a kormánynak a mostani politikájával teljesen ellentétes szándék, ugye ők nyitották meg a vidéki kisiskolákat. Nagyjából 10% körül van a teljes általános iskolák számát tekintve, ahol 120-150 fő alatti tanuló létszámmal dolgoznak, amelyek közgazdasági szempontból, de én ezt nagyon nem szeretem, különösen szakszervezeti vezetőként, tehát közgazdasági szempontból a tanulói normatívával nem lehet a működésüket fenntartani, vagy rendkívül nagy vesztességet okoz a jelenlegi normatív finanszírozással.
Hány százaléka a tanároknak nő?
80% feletti.
Tehát az is könnyen elképzelhető, hogy alapvetően sokan úgy tudnak pályán maradni, hogy mondjuk a férjük jobban keres.
Hát egy része olyan, akiknek a férje valóban nagyon jól keres, és hobbiból tanítanak, elnézést ezért a kifejezésért. Attól függetlenül van, aki nagyon szépen és ügyesen ellátja feladatát. De ő egy beletörődött állapotban van, csak azért tanít, hogy ne unatkozom. Van egy másik része, és ez egy nagyon jelentős része, akik röghöz lettek kötve, hogy lakást vettek, és az adott faluból vagy településről nem tudnak elmozdulni, mert ha eladják a lakást, ennek a töredékért tudnak csak a fővárosba vagy megyeközpontokba lakást venni, és a mobilitásuk ezzel teljesen lezárult. Ezeknek a kollégáknak a legnagyobb része a kiégés határán mozog, mert nem tudnak sem mobilisak lenni, és mindig ugyanabban a helyzetben vannak, és hát vannak a fanatikusak, akik minden áron el akarják látni, és a lehető legtöbbet kihozni, és olyan életmódot folytatnak, aminek az a következménye, hogy nagyon hamar meg fognak halni, mert a megfelelési kényszer olyan nagy náluk, hogy ez az egészség rovására megy.
Azt is szoktad mondani, hogy az egész európai kontinensen csak Oroszországban nagyobb a tanárok óraterhelése, mint nálunk.
Így van. Azt szeretném hangsúlyozni, mert a társadalom nagyon hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy hát letanít a pedagógus, és hazamegy. És ennyi a munkája. Hát ez egy súlyos tévedés. 2 évvel ezelőtt végeztünk egy munkatehermérést, és a munkatehermérés során kijött az, hogy a tanítási órák száma pedagógusokra átlagban 25 óra, amit egyébként a Klebersberg központ is megerősített, hogy a tantárgyfelosztások alapján 24,5 óra az egy pedagógusra jutó óraszám. Viszont azokat a plusz feladatokat, amelyeket rárónak gyermekfelügyet, ebédeltetés, szakkör, kirándulás, szülők, adminisztrációs terv, dolgozatok javítása is lehetne még tovább sorolni, ugye ezek a tanfelügyeleti eljárások, minősítések, stb. Ez a lista végtelen hosszú lehetne, ez egy 56 órás átlagra jött fel, tehát ez egy nagyon magas érték, és a tanítással lekötött órák száma az 24,5 óra, de most már láttunk olyan intézményvezetői beszámolókat, ahol a tantestületnek 29,5 órára jött ki, de most, ahogy az országot járjuk, most azzal szembesülünk, hogy minden második településen akad olyan pedagógus, aki 30 órában tanít. Ekkora terhetet ez azt jelenti, hogy napi 6 órában csak órát tart, ez a hangszálaknak a teljes kizsigerelése, arról nem is beszélve, hogy a mentális állapotuk egyre rosszabb lesz ennek következtében a kollégáknak. És hogy azért a jövedelmi viszonyokkal ezt összekapcsoljuk. Romániában a felső tagozatos kollégák, a pályakezdő kollégák, de az idősebbek is heti 18 óra tanítási órával vannak, és 80 euróval magasabb a nettó keresetük. De mondhatnánk Finnországot is, ahol 17-18 óra a kollégáknak a tanítással lekötött munkaideje, tehát ott már elvárható egy minőségi munka. Nálunk ez szerintem most romokban hever, és mindenki a túlélő üzemmódba állt át, hogy csak ezt a napot éljem túl.
Azt is lehet hallani, vagy olvasni, hogy vannak bizonyos tárgyak, amelyeknél még akutabb a tanárhiány, tehát általában a fizikát szokták példának mondani, de informatika más is lehet, hogy ez igaz, hogy vannak olyan szaktanári pozíciók, amiket még nehezebb betölteni?
Igen, bár számunkra ez érdekes adatokkal járt együtt. ugyanis a következővel szembesültünk, amikor ezt megnéztük. A legnagyobb megdöbbenésünkre a készségtárgyakból volt a legnagyobb hiány. Itt a testnevelő tanár, az ének tanár, a rajztanároknál mutatkozik a legnagyobb hiány. A feladat ellátási helyek 35%-ában hiány mutatkozik a testnevelő tanárok, rajztanárok és énektanárok együtteséből. Ugye itt megemelkedett óraszámról is kell beszélnünk. Ugye a testnevelő tanároknál megemelték heti 5 testnevelési órára, közben a tanároknak a képzését nem növelték meg. Így az lett az eredménye, hogy most testnevelési órákat olyanok tartanak, akik gimnázium érettségivel egy középfokú edzői minősítés vagy képesítés szereztek, és akkor foci edzőként 2 alkalommal az iskolákban tornaórát tartanak, de van, aki heti 5 órában tartja ugyanígy a tornaórát. A másik nagy hiány a természettudományi tantárgyakat tanító tanárok közében van, fizikát, kémiát, informatikát tanítók, ahol ott minden harmadik feladat ellátási helybe hiány mutatkozik, és ami számunkra megdöbbentő volt, most már az óvodapedagógusoknál mutatkozik a nagyon drasztikus hiány. Óvodákat kellett Budapesten összevonni, bezárni, mert nem tudtak annyi óvodapedagógust előállítani, amennyivel a működés fenntartható. Tehát, hogy legalább csoportonként egy óvodapedagógus legyen. És a másik, ami nagyon komoly hiány, az a gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok és az iskolapszichológusok, ami ugyan utazó pedagógusokként ellátják ezeket a feladatokat, de az előírt foglalkozási számok töredékét, felét, harmadát tudják csak ellátni a gyerekeknél, és nagyon sok óraszám miatt ellátatlan marad. Vagy az történik, hogy a gyógypedagógus tart 2 órát, és akkor a tanítónő még délután a tanítási óra kereten kívül önkéntesen még foglalkozik a gyerekkel, hogy a fejlesztése meg legyen oldva. Tehát itt most már tarthatatlan állapot van minden fronton. Egyedül a magyar tanároknál, a humán tárgyaknál mutatkozik egy alacsonyabb, és ami most bennünket meglepet, ez feltétlenül a pandémiának a következménye, hogy az idegen nyelvtanárok megjelentek, és egy minden 5. feladat ellátási hely hiányból ez megfeleződött. Azt gondolom, hogy a pandémia idején az idegenvezetők ugye abba hagyták, nem tudták a munkájukat folytatni, és visszamentek az iskolákba tanítani.
Világos. Most, amiről eddig beszéltünk, az alapvetően a tanárok száma, jövedelmezése és terhelése. Amiről talán még így a vége felé érdemes lenne beszélni, hogy mit okoz ez, hogy érzékeltessük egy kicsit, hogy mi ennek az eredménye, hogy mi, hova vezet ez. Ugye az egyik, amit tudunk, az az, hogy a PISA eredmények azok Magyarországon, hát eleve nem túl fényesek és romlanak, ezt mondjuk a sajtóból tudhatja valaki, de például nagyon érdekes adatokat szoktál mondani a funkcionális analfabetizmusról.
Igen, tehát PISA méréseknél mindenki azzal dicsekszik, hogy most az OECD országokban a középmezőnyhez tartozunk. Közben elfeledkeznek arról, hogy drasztikusan emelkedik az alul teljesítő tanulóknak a száma. A legutolsó méréseknél 25-28% között ingadozott, tehát minden negyedik gyerek legalább funkcionálisan analfabéta.
Azért mondjuk meg, hogy ez mit jelent, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez micsoda.
Alapvetően azt jelenti, hogy ugyan írni, olvasni tudnak, de nem értik azt, hogy mit olvasnak, és nem tudnak alapvető utasításokat végrehajtani, amik írásban érkezik meg számukra. Az alapvető számolási készségekkel ugyan rendelkeznek, hogy össze tudnak adni, vagy ki tudnak vonni, bár ezek ebbe is már hibákat ejtenek, de bonyolultabb, összetettebb számításokat alapműveletekkel sem tudnak ezek a tanulók elvégezni.
Tehát ezek az emberek nagy valószínűséggel a munkaerőpiacon iszonyatosan nehezen állják meg a helyüket, meg hát általában az életben is.
Hát ők a közmunkás gárdának a gerincét adja.
És ma már azt mondod, hogy nagyjából a harmada a diákoknak ebbe a kategóriába.
Így van, ebbe a kategóriába tartozik, ami számomra viszont nagyon aggasztó, és a gazdaság szereplőinek a figyelmét szeretném nyomatékkal felhívni. A jövő kutatók azt állítják, hogy azok, akik a nemzetközi méréseken a 15 éves korosztályban a 4-es szintet nem érik el, ugye 6 szint van ma megállapítva a nemzetközi mérésekben, akik a 4-es szintet nem érik el, tehát a 3-as szintet vagy az alatt teljesítenek, azok a munkaerőpiac számára teljesen használhatatlanok lesznek a következő 30 év folyamán. Ez azt jelenti, hogy a mai magyar tanulók 60%-a a munkaerőpiac számára teljesen feleslegesek lesznek, mert a munkájukat a robottechnológia ki fogja váltani. Láttunk az egyik kiállításon már olyan robotot, ahol a gipszkartonozást végezte a tanulók helyett. A napokban a kiténnél láttunk olyan folyamatot, ahol a traktor már teljesen önvezető volt, GPS által vezérelt, és egyetlen egy munkás volt, aki a feladatot ellátta, amit idáig 4-5 látott el, hogy a műtrágyát felöntötték, és a traktort vezették. Vagy az aratáshoz végzett munkánál most GPS vezérelt, robot technológiával irányított traktorok végzik ezeket a munkákat. Tehát ez nagyon aggasztó, hogy akkor a társadalomnak a 60%-ával mit fogunk kezdeni, ha ez a tendencia be fog következni. Tehát nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan egy teljesen más oktatási módszertanra kell átállni a magyar közoktatásnak, ahhoz, hogy ezekhez a kihívásokhoz meg tudjon felelni, mert ez egy jövő szempontjából egy rendkívül romboló tényező lesz. Sokkal rombolóbb, mint a pedagógus hiány.
Azért a kettő gondolom összefügg, de még egy másik nagyon érdekes adatsorod volt, és talán ezzel fejezzük akkor be. Összefüggésbe hoztad a tinédzserkori terhességek számának emelkedését azzal, hogy lecsökkentették a kötelező iskolai korhatárt.
Így van, ez egy számunkra is nagyon félelmetes adatsor volt. Tehát 2011-ben vezették be a 16 éves tankötelezettségi korhatárt. És ezután a 18 éven aluli lányoknak a szülése drasztikusan megemelkedett, több mint 5 évvel. 2011-ben 20 szülés jutott 1018 éven aluli lányra, 2019-ben pedig 24 szülés jutott 1018 éven aluli lányra. Állítólag ehhez nem jutottam megfelelő adathoz, de az abortuszok száma is hasonló arányba ugrott meg. Tehát a tanulóknak még mindig jobb helye lenne iskolákban, bármennyire problémásak, és nem iskola őrökre kellene fordítani a meglévő kevés forrást, hanem arra kellene fordítani, hogy minél tovább az oktatási rendszeren belül tudjuk tartani a gyerekeket, mert számunkra ez lenne a legfontosabb, és sokkal olcsóbb a gyerekeket az iskolapadban tartani és tanítani, mint 16 évesen a munkaerőpiacra vagy a közmunkára kibocsájtani őket.
Hát ezt a beszélgetést most összegezhetném, csak iszonyatosan szomorú lenne. Alapvetően azt hiszem, hogy azt mondhatjuk el, hogy már ma tanárhiány van, még drámaibb lesz a tanárhiány, borzalmasan keveset keresnek a tanárok, nagyon leterheltek, nem motiválja ez a pálya, hogy oda fiatalok menjenek, és ennek megvan a hatása arra, hogy már ma nagyon drámai az output mutatói a magyar oktatási rendszernek, és várhatóan ezek még csak romlani is fognak, hogyha nincs nagyon gyorsan egy drámai beavatkozás. Tocsik Tamás, nagyon szépen köszönöm, a pedagógusok szakszervezetének alelnökével beszélgettem.
Én köszönöm szépen a megkeresést.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.